Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint az egyházunk kijelölte a mai vasárnapra a rómaiakhoz írott levélből a 12. fejezet 17. versétől kezdődően következőképpen hangzik. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan a hirdetésben említettem már, lezárult az ökumenikus imahét, és hát itt több testvérrel beszélgettem, akik kiemelték, hogy milyen színvonalas héten vagyunk túl, itt 6 nap, 7 prédikáció, egészen különböző liturgiák, mindenféle énekek, különböző prédikációk, válogatott illusztrációk, szóval énekkarok, 3 énekkar, szóval minden volt ezen az elmúlt héten, amit el lehetett képzelni, akik végigjárták, mert voltak olyanok is, akik minden nap hétfőtől szombatig itt voltak, minden este jöttek, azok látják benne az ívet is, hogy honnan indultunk, hová érkeztünk el. És az első napon én álltam ezen a szószéken, és arra kértem akkor a testvéreket, hogy hát jelentkezzen az, aki 5-ös volt hittamból. Ezt egy illusztrációként akartam tovább használni, nem is mondom, hogy mire használtam, csak érdekes volt, hogy nem mindenki jelentkezett, és akkor utána mondtam, hogy hát nyilván nem azért nem jelentkeztek, mert ők 4-esek voltak, vagy mert megbuktak hittamból, hanem sokuknak nem volt még lehetőségük abban az időben arra, hogy hittant tanuljanak. És nagyon érdekes volt az, hogy ez egy ilyen, hát egy ilyen gondolat cunamit indított el a testvéreknek a gondolataiban, vagy fejében. Sokan utána, vagy egy pár testvér legalábbis így az ajtóban, meg utána, istentisztelet után megállított engem, és akkor ott elmesélték, hogy hát náluk ez úgy volt, hogy nem lehetett járni, és úgy nem lehetett, hogy az ablakból nézték a szomszédos épületből, hogy ki az, aki megy templomba. És hogy szinte listát írtak azokról az emberekről, akik jöttek templomba. És hogy olyan idők voltak, és milyen nehezek voltak azok az idők, hogy ennek ellenére mégis titokban, de valahogy megtanulták azt, hogy mi van a Szentírásban, és valahogy értesültek Istennek az örömhíréről. És én ott akkor azon a hétfői alkalmon, és ugyanígy most is, amikor az idősebb testvérek találkoznak a fiatalabbakkal, valahogy azt élem meg, hogy itt összeérnek a szálak, és persze az ökumenikus ima héten ezek a felekezeti szálak érnek össze, hogy együtt voltak a reformátusok, katolikusok, kisebb egyházak, stb. Mindannyian együtt voltunk, de úgy is összeérnek a szálak, hogy itt ülnek olyanok is, akiknek teljesen természetes, hogy általános iskolában hittanórán tanulták a hittant, és ülnek itt olyanok is, akiknek ugyanúgy nem volt alkalmuk régen hittanórára járni, mert nem engedte az akkori világ ezt. Olyan szépen összeérik ez, hogy és most mégis itt vagyunk, és bár tanultuk hittant, bár nem tanultunk hittant, bár tudjuk ezeket a dolgokat, otthonosan mozgunk az evangéliumi történetekben, vagy most kezdünk el róla tanulni, most hallunk ezekről a történetekről először, tulajdonképpen mind nem igazán számít, hanem az számít, hogy itt lehetünk, és az számít, hogy Istennek az igéje az hangzik, és felolvasásra kerül, és itt nem is a prédikáció a lényeg, és nem is a magunk által megfogalmazott imádság, hanem az, hogy az igék úgy, ahogy vannak, azok elhangozhatnak, és azok formálják a mi szívünket, és bátorítanak bennünket. És ahogy itt végignézek ott kedves testvéreken, és végig gondolom azt, hogy hát azért mégis 2000 évnyi történelem, sőt még több ezer év, ami mögöttünk van, de keresztényként 2000 év van mögöttünk, hogy mennyi minden történt ebben a 2000 évben. Hogyha csak a jelenlévőket megnézzük, hogy 50 évvel ezelőtt milyen volt a hitoktatás helyzete Magyarországon, az általános iskolákban, hát semmilyen mondjuk lehet így ilyen egyszerűen megfogalmazni. Ha csak 50 év alatt ennyit változott a világ, hogy valamit nagyon-nagyon nem lehetett, aztán már csak kicsit nem lehetett, aztán már lehetett, most meg már ugye nagyon lehet, sőt most már kell és kötelező. Hogy mennyit változik 50 év alatt a világ, és most gondoljanak bele a testvérek, hogyha 50 év alatt ennyit változott, akkor mi van mögöttünk a többi 1950 évben? Hogy mennyi változás és mennyi mozgolódás az, hogy mit lehet és mit nem. Hogy szívesen fogadnak bennünket, vagy nem fogadnak bennünket szívesen. Egy keresztény ember igazából a történelemben ezt látjuk, hogy soha nem tekintett arra, hogy őt szívesen látják-e vagy nem. A keresztény embernek, aki Isten követője, aki Krisztus tanítványa, mindig is volt annyira fontos, hogy kellett, hogy legyen annyira fontos az Isten kapcsolata és a Krisztus hite, hogy ez felülírja azt, hogy róla mit gondolnak. Ezek az emberek voltak a mi őseink, akik nem tagadták meg a hitüket. Ha lehetett, akkor örültek neki, ha nem lehetett, akkor még megoldották másképpen. Akkor meg olvastak otthon Bibliát, akkor a nagymama elmesélte, akkor a nagymamától megtanulták. Nem tudtak olvasni? Biblia pauperum. Ott voltak a képek, a falon, a szenvedés történt, a stációknak, ez a lényege. Hogy az ember, aki régi világban nem tudott mindenki olvasni, végigmentek, végignézték a képeket, Erre valóak a stációk. Persze lehet elmérkedni mellette, meg nagyon sok mindent lehet még ott csinálni. Szóval ha történelemet nézzük, akkor nagyon érdekes az, legalábbis számomra ijesztő is, hogyha valamit 50 éve nagyon nem lehetett, és most nagyon lehet, akkor szerintem egyfajta intőjelként kell, hogy elittünk álljon ez, arra vonatkozóan, hogy nagyon könnyen találhatjuk magunkat olyan világban, az elkövetkező időben, amikor ismét nem lehet. Hogyha ilyen gyorsan változnak az idők, és ilyen gyorsan lettünk hirtelen támogatottak, és kedvesek mindenki előtt, akkor ugyanilyen gyorsan elérkezhet az is, Isten adja, hogy ne így legyen, de elérkezhet az is, hogy ismét nem lehet majd. Hogy ismét kellemetlen lesz, amikor a keresztény ember megmond valamit. Kellemetlen lesz, hogy az Istenhez, Istenben bízó ember az Istenhez ragaszkodik, és nem valaki máshoz. Kellemetlen lesz az, hogy az Istenben bízó ember az Isten előtt borul le, és az Isten játékszabályai szerint éli az életét, és nem valamiféle hatalomnak a játékszabálya szerint éli az életét, és nem valami hatalom előtt borul le. Ezt tanítja a történelem az utóbbi két évezredben, hogy a kereszténység valahogy mindig szélsőséges volt a hatalom számára. Olyan nem volt, hogy úgy sehogyan ne viszonyuljanak hozzá, hogy úgy, hát hogy mindegy, hogy mit csinálnak a keresztények. Vagy nagyon nem volt jó, vagy nagyon tiltották, vagy nagyon-nagyon segítették. Ez a két véglet volt. Hiszen a keresztény hitnek nagyon jól tudjuk, hiszen mi hiszünk az Istenben, és követjük őt, és jól tudjuk, hogy ennek nagyon nagy ereje van. Hogy egy Krisztust követő ember mindennél előrébb fogja helyezni azt, hogy Isten mit mond neki, és Krisztus mit tanít. És ezt nagyon jól tudja a hatalom is, bármilyen hatalom, bármilyen világi hatalom, hogy amit Jézus is mond, hogy nem szolgálhatsz egyszerre két úrnak. Mert vagy az egyiket fogod szeretni, és a másikat gyűlölni, nem lehet egyszerre két urat szeretni. Vagy e szerint a játékszabály szerint játszunk, vagy a világnak a szerint a játékszabályai szerint játszunk. Most éppen a lehetnek a korszakát éljük, és talán pont ezért olyan nehéz is megérteni azt, hogy Pál apostol miről beszél, mert amikor Pál apostol írja ezt az igét, amikor a rómaiakhoz ír levelet, akkor pont minden fordítva van, mint van. Hogy nem az, hogy ilyen kedvesen összegyűlnek, együtt imádkoznak, hanem titokban gyűlnek össze, lehetőleg úgy, hogy ne derüljön ki róluk, hogy keresztények, mert ha kiderül, akkor az azt követő időkben hát jön a nagy keresztényüldözések időszaka, amikor azért, mert valaki keresztény volt, oroszlán elé vetették őket. Meg feláldozták őket, meg megölték őket, de minimum kiszorították őket mindenből, ami az akkori világnak a tisztességét jelentette. Arról a világról van most szó, amelyben nem lehetett békességben kereszténynek lenni. És akkor ki voltak téve az őseink annak a gyűlöletnek, annak az utálatnak, annak az üldözésnek, amit egyszerűen szerintem a mai világban nem tudunk megérteni. És nem tudunk elképzelni, hogy ez nekik ott akkor mit jelentett. És éppen ezért talán Pál apostol szavait is viszonylag nehéz értelmeznünk. Mert mit jelent az, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem győzz le te jóval a rosszat? Az akkori kor gyökeresen ellentéte volt a mostaniaknak. Nem csak haragudtak rájuk, hanem üldözték őket azért, mert nem vettek részt a pogány általuk pogánynak tartott és pogány szokásokban. Ezért ők üldözték őket. És ebből fakadt nem csak a elitnek a keresztény ellenessége, hanem minden lakos ellenállása is. Tehát minden polgár utálta, gyűlölte a keresztényeket, de nem valamiféle vallási okból, hanem azért, mert úgy tekintettek rájuk, mint Jónás könyvében. Emlékeznek a testvérek, hogy Jónás könyvében mi történik? Hogy Jónás megy a hajón, utazik a hajón az Ószövetség Jónás könyvében, és vihar támad a tengeren, és kitalálják, hogy hát Jónás miatt van ez a vihar. Mert ő az, aki miatt itt vihar van, és bedobják a tengerbe. Megvan oldva a probléma, el is jön a vihar. Jónás meg ugye elnyeli a cethal. Hát tulajdonképpen ez történik ott is, hogy hát nem azért történik a világon ennyi rossz, gondolják az akkori rómaiak. Mert ezek az emberek, ezek nem áldoznak a pogány isteneinknek. Ezek az emberek a mi isteneink előtt nem borulnak le. Hát ezért kell őket kivetni, ezért kell őket gyűlölni. És az első keresztényektől ezt meg lehet tanulni, hogy ennek ellenére hogy tudtak mégis egy nagyon összetartó, egy nagyon összekovácsolódott és egy nagyon összezáró csoport lenni, gyülekezet lenni, igazi Krisztus hívő és Isten követő gyülekezet lenni. Ebben a közösségben voltak persze problémák. Nem kell ezt kiszínezni és nem kell szivárvány színűnek látni ezeket a közösségeket. Tudjuk jól, teli van azok a újonnan alakult gyülekezetnek az élete, teli van problémával. Ott van a korintusi gyülekezet. Hát annyi probléma, mint a korintusi gyülekezetben, a mai gyülekezetekben nincsen, mint ott. Pártoskodás, áldozati hús kérdése, széthúzás, én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, szétfelé tart a gyülekezet. Rengeteg feszültség minden gyülekezetben, talán a filippi gyülekezet kicsit kivétel volt, de azért ott is Pál apostol megírja a maga intelmeit. Tehát, hogy nem olyan meseszerűek ezek a gyülekezetek, mint ahogy talán így elképzeljük, de mégis akkor összezártak, mert tudták, hogy ez tartja őket össze, és ez tarthatja őket meg az üldöztetések időszakából. Ez az ige, amit Pál apostol leír nekünk, ez arról nem a saját közösségükről szól, mert ott jót kapnak, általában jót kapnak, inkább jót kapnak. Ott azért megkapják a megbecsülést, megkapják a szeretetet. Mint ahogy úgy érzem, hogy itt magunk között is igyekszünk a jóra, igyekszünk a szeretetre, igyekszünk egy kicsit itt máshogyan szeretni, igyekszünk egymást szeretni. Pál apostol arról ír, ami a külső világban történik. Pál apostol arról ír, hogy kell nekem viszonyulni egy olyan kinti világhoz, aminek teljesen más játékszabályai vannak. És nem várhatom azt, hogy annak a világnak az én játékszabályaim szerint működjön ott minden. Persze az lenne az ideális, az a paradicsomi állapot, igen, amikor mindenki egyként és egy emberként megyünk előre, és teszünk egy ügyért valamit, és hát az lenne, ha ez a paradicsom. De onnan már évmillió óta kiszakadtunk az emberi bűn miatt. Ez már nem lesz. De akkor az a kérdés, hogy én hogyan viszonyuljak ahhoz a világhoz, ami engem körülvesz, mert innen kimegyek, és azt fogom tapasztalni, hogy valahogy más. Tehát itt olyan nyugodt minden, itt az Istennel vagyok kapcsolatban, és kimegyek, és akkor rám tudálnak, meg futóverseny lesz majd mindjárt, és akkor nem arra terelnek, máshol kell az autót leparkolni. Értik a testvérek, hogy miről beszélek. És akkor ezek csak a szép példák voltak. És egy kulcskérdés az, hogy mi is keresztény emberként, és ebben segít nekünk Pál, hogy hogyan találjunk kulcsot a világhoz, hogyan viszonyuljunk a világhoz, amiben vagyunk. Hiszen nem a kimenekülés, nyilvánvalóan már pár hete erről prédikáltam, nem a kimenekülés a lényeg. Nem is tudnánk, hol tudnánk menekülni, ebben a világban élünk. Ebben kell, hogy boldoguljunk, ez adatot, hát ez az ajándék, ebben vagyunk benne. Itt kell, hogy megtaláljuk a helyünket, és itt kell kialakítani valami normális viszonyulást a világhoz. Nekem borzasztóan tetszik ez a 18. vers, hát ez valami gyönyörű. Pál apostol azt mondja, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Na ez a mondat, ez úgy érzem, hogy egyszerre állít elénk egy teljesen elérhetetlen célt, egy teljesen irreális és magas elvárást, teljesíthetetlen elvárást, és ott van az elején az a megengedő, könyörületes hangnem, hogy ha lehetséges, amennyiben tőletek telik. Hát ez olyan, én nem tudom, hogy a testvérek mit éreznek a szívükben, amikor ezt a mondatot hallják, de nekem ez egy nagyon-nagyon kellemes mondat. Mert tudom, hogy nem tudok tökéletesen békességben élni a világgal. De Pál apostol nem is azt mondja, hogy mindenkivel tökéletes békességgel élj. Pál apostol más levelében azt mondja, hogy ha haragusztok, és ne menjen le a napati haragotokkal, lehet haragudni egy ideig. Helyén van a harag egy ideig. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, nem is csak azt mondja, hogy ha lehetséges, éljetek békességben. Két kifejezést is használ. Ha lehetséges, és amennyire tőletek telik. Ez nekem nagyon tetszik, mert nem az elérhetetlen célt látom magam előtt. Nem azt, hogy már megint milyen keresztény vagyok, hogy nem tudom ezt megvalósítani. Milyen Krisztus követő tanítvány vagyok, hogy ezt képtelen vagyok megvalósítani. Hanem inkább azt látom a realitást, hogy Pál apostol tudja, hogy ez hogyan működik. És Jézus tudja, hogy ez hogyan működik. Tudja, hogy erre csak igyekezni tudok. Ezt tökéletesen soha, de soha nem tudom még önmagammal sem megvalósítani. Hát magamnak nem tudok sokszor megbocsátani, nem? Hát magammal haragban vagyok sokszor. Hát nem, hogy a másik emberrel. Szóval nem a célba jutás a siker. Nem akkor érjük el a sikert, hogyha tökéletesen megvalósítjuk, hanem akkor, hogyha mindent megteszünk, ami tőlünk telik. És akkor ahogy alakul, alakul. És amennyire sikerül, sikerül, de amennyi bennem van, az teljes szívemből megfogom, megteszem és odaadom, és ez talán valamit számítani fog. Mennyire egyszerű és elérhetetlen lenne, hogy a Pál azt mondaná, hogy testvérek, mindenkivel éljetek békességben. Ez egy elérhetetlen cél lenne. És állandóan kesereghetnénk azon, hogy miért nem sikerül, és hát persze nem sikerül. És felszabadító, amit itt Pál mond. Második felfedezés az, hogy ezért lehet tenni, és hogy nekem van olyan területem, amiért én tudok ebben tenni. Tehát nem csak a másik emberem múlik, hanem rajtam is múlik, hogy hogyan viszonyulok a másikhoz. És Pál nem hagyja, nem csak annyit mond, hogy úgy próbáljatok békességben élni, hanem kijelöli a célt, kijelöli az utat is, és azt mondja, hogy megmutatja, hogy érd el ezt a jóval, a szeretettel. Én magam ezt már olyan sokszor megtapasztaltam gyerekkoromtól, a mai napig is, hogy mennyire tudja azt bosszantani a másokat bántó embert az, hogyha az, akit bántanak, az boldog. Mennyire tudja bosszantani. Mert ő arra számít, és ez a provokáció lényege, hogyha valaki engem bánt, hogy találjon bennem valami rosszat, találjon valami kivetnivalót, hogy nehogy én tudjak örülni magamnak, nehogy nekem jó legyen egy kicsit is. Nehogy én azt érezzem, hogy a helyemen vagyok. Találjon bennem valami rosszat, bántson, fájjon nekem, és keresi a módját. És csak egyféleképpen nem kaphatja meg az az ember az örömét annak, akit bántanak, hogyha közben az, akit bántanak, az szereti azt, aki bántja őt. Erről beszél Pál, és Jézus is erről beszél. Ez vonul végig az evangélium üzeneteken, és ez tulajdonképpen az én taktikám is a mai napig, hogy aki bánt engem, azt én még jobban fogom szeretni. És aki utál, arra mosolyogni fogok. Hát nem azonnal, mert engem is idegesít, de egy kis idő után már mosolyogni fogok rá. És ez, amiről Pál itt beszél, hogy így fogalmazza meg, hogy ha ezt tesz, a parazsat gyűjtesz a fejére. Hát baráttá teszem az ellenséget. Hát milyen isteni kivetnivaló van ebben, nem? Testvérek, úgy gondolom, hogy arra szoktam ilyenkor gondolni, nekem ez nagyon-nagyon sokat segít, hogy Krisztust is, az én Uramat, mennyien bántották. És Jézus mit csinál? Imádkozik azokért, akik őt bántják. És szereti azokat, akik őt bántják. Mert a bántó ember kétféleképpen éri el a célját. Éppen most tanultuk ezt a 11-es hittanosokkal a héten. Hogy hogyha harcra kelek, az ő eszközeivel visszatámadok, és a másik az, amikor elmenekülök. Na, akkor elérte a célját. De ha én a jót használom ellene, ha a szeretetet használom ellene, ha rámosolygok, ha megszeretem, akkor kész. Akkor én győztem. Akkor az Isten győzött, akkor a jó győzött. Kedves testvéreim, én úgy gondolom, hogy nem üldöznek már úgy bennünket, mint Pál idejében, és ez igaz is, és ma több mindent is lehet, mint 50 éve, és ez is igaz, de amíg ember az ember, addig fogjuk egymást bántani. Van, hogy jogosan, van, hogy jogtalanul. Van, hogy szándékosan, és az is lehet, hogy szándékunkon kívül. És beszélhetünk persze itt a teremtés koronájáról, az emberről. Én nem szeretem ezt, hogy azt mondjuk, hogy a teremtés koronája vagyunk. Isten képére teremtett bennünket, de az emberi faj az egyetlen, aki önmagát, vagy a saját fajtársát tudja bántani, és akarja bántani, és örömet okoz neki azt, hogy a másik fajtársának. Nincs még egy ilyen faj a Földön, aki bántja a saját fajtársát. Szóval nem annyira gondolom, hogy nagyon a teremtés koronája vagyunk, ugyanakkor azt gondolom, hogy ebből fakadóan sajnos ezt megéljük. És amíg ember lesz az ember, és amíg itt élünk, addig ez részesei leszünk ennek. Szóval Pál igéje lehet, hogy más hangsúlya, de ma is igaz, hogy elszenvedünk ezt-azt, jogos, jogtalan bántásokat, és éppen ezért ma is lehet élni Jézus szeretetével és példájával, hogy le lehet győzni a rosszat a jóval. És így kell viszonyulnunk a világhoz, mert a rossz azt várja, hogy rosszal győzzük le, rosszal viszonozzuk, saját eszközével menjünk vissza ellene. De Jézus és Pál azt mondta, hogy ha rosszal találkozol, zavard össze a világot, a jóval. Zavard össze a másik embert a szereteteddel. Zavard össze. Meg fog hátrálni. Kedves testvéreim, Jézus erről beszél, Pál erről beszél. Jézus azt mondja, ha egy mérföldre kényszerítenek, menjél kettőre. Hogyha arcolődnek, fordítsd oda a másik arcodat is. Ez nem azt jelenti, hogy akkor arcot ütnek, hogy oda fordítom a másik arcomat is, akkor már nem fognak tudni arcon ütni, mert akkor már szembe lesz az arcon. És hogy Pál szavait ismét kihangosítsam, a cél az, hogy megpróbáljam, amennyire tőlem telik, adni a jót, hogy igyekezzek erre, amennyire tőlünk telik. Tegyünk meg ezért mindent, mert Krisztustól és Páltól ezt tanuljuk. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a mai üzenetet. Urunk Istenünk, olyan megnyugtató és olyan bátorító és erőt adó az, hogy neked, te látod azt, amikor bennünket bántanak, és látod azt is, amikor mi bántunk másokat. Arra kérünk, hogy légy hozzánk irgalmas, és légy a mi bántóinkhoz is irgalmas. Urunk Istenünk, azért imádkozzunk, hogy tudjuk szeretni egymást. Tudjuk szeretni és ne bántani, megbecsülni és ne lenézni, bátorítani és ne elkedvetleníteni, felsegíteni, dicsérni, megszeretni a másik embert. Istenünk, taníts meg bennünket erre, hiszen ezt tanítod a Szentírásból számunkra. Mutasd nekünk utat ebben. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.